Lapozzunk egy Sámuel 17-hez. Köszönjük, Szepi. Na, melyik sztori van ott? A gyerekek kedvence. Na? Hangosan. Nem a Noé bárkája. Nem a Noé bárkája. Dávid és Góliát. Kicsit gerjed a mikrofon. Jaj. Csak az első három versen fogunk átmenni. Tehát még csak meg se szagoljuk Dávidot. És Góliátot sem. Neki biztos erősebb szaga volt. Ja, annyira tele van üzenettel ez a történet, hogy akár egy 10 alkalmas üzenetsorozatot lehetne prédikálni ebből. Ja, tehát miért történik rossz dolog a jó emberekkel, vagy hogy találod meg a helyed Isten tervében. Tehát ilyen jó kis üzeneteket lehetne ebből kivadászni. Hogyan győzd le félelmeidet. De ma nem erről fogunk beszélni, és még mindig egy kicsit gerjed. Úgy berezonál az agyam, amikor. És ennek nem lesz jó vége, Gábor. Szóval, Urunk, segíts rajtunk, taníts minket. Köszönjük az elhangzottakat. Köszönjük azt, hogy van miért hálát adni, ahogy bánsz velünk. Kérünk, áld meg ezeket a gondolatokat is, és tedd mélyre a szívünkbe. Amen. Oké, egy kis háborúról szeretnék nektek beszélni, háborúságról. Ugye az a fejezet cím, hogy háború a filiszteusokkal, és általában a háborúban két oldal van, tehát két oldal háborúzik egymás ellen. Általában ez így szokott lenni. Nincs körbeverés, hogy hárman, négyen, hanem két oldal van. Tehát mik ezek mai példákat, hogy mondjuk a kormány, és az ellenzék. Mondjad a párját, oké? Okay? Coca-Cola? Pepsi-Cola. Oké. Okay. Fecskenadrág? Bermuda? Fecske már nem divat. Akkor ki a két nagy rivális? Pikszeged? Veszprém, ez az. Kézilabdám. Akkor férj? Jó, oké. Szóval, itt vagyunk a történetben. Filiszteusok az izraeliták ellen. És mondhatom azt, hogy ahogy itt van egy háború, egy versengés, ugyanúgy ennek a hatása alatt vagyunk ma, mi is. Tehát háborúságban vagyunk. És ahhoz, hogy az egész sztorit megértsük, ami aztán később van, persze ebben nem megyünk bele, de meg kell értsük ezt az első három verset. És elolvassuk, elsőtől a harmadikig. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között, Efasz Damimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élavölgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Tehát van itt egy kép, ennél tovább nem megyünk. Tehát ez a harmadik vers, hogy azt mondja, az innenső hegyen álltak, Tehát dobok, jó, az az egyik hegy. A filiszteusok, a zongora pedig a másik hegy, az izraeliták. És közöttük pedig völgy volt. Tehát volt kettő csapat, és mind a kettő hegyen volt, középpen senki. És ez egy nagyon tanulságos, nagyon izgalmas kép, és erről fogunk ma beszélni. Hogy ezen a versenypályán, ebben a háborúságban, amiben vagyunk, emberek, és itt most minden emberről beszélek, két csapat van. Az egyik a filiszteus, és a másik az izraelita. Az egyik Isten gyermekei, a másik Isten ellensége. Középpen senki nincs. Tehát nincs középső csapat. Ahogy egy helyen mondja a Bibliában, 1 János 5-ben, hogy Isten gyermekei, és az ördög gyermekei. Két család létezik. És minden ember vagy egyikbe tartozik, vagy másikba. Tehát vagy egyikbe, vagy másikba. És nézzük meg most egy kicsit ezt a csapatot, Isten gyermekeit. Hogy kerültek oda az emberek? Hogy kerültek oda az izraeliták? Mivel Isten mindent tudott, tudta, hogy kik a tuti játékosok, kik az erősek, kik az ügyesek, úgyhogy úgy válogatta össze, nem? Tehát ha olvastad az előtte lévő fejezeteket, hogy kik voltak az izraeliek, akkor azt láthatod, hogy folyamatosan elbénázták. Folyamatosan elszúrták a dolgokat. Egyszerűen csak nem ment nekik huzamosabb ideig Istennel járni. De Isten kiválasztotta őket. És azt mondta, ti a gyermekeim vagytok. És így kerültek be. Tehát kiemelte őket. Honnan szedte ki őket? Rabszolgaságból. Tehát olyan gáz volt már a helyzet a rabszolgaságban, hogy egymást ölték. Emlékeztek ott Mózes. Messze fölháborodott, hogy az egyiptomiak ölik. Hogy verik a zsidót. De aztán már egymást gyilkolták. Tehát így lesüllyedtek, és mégis Isten úgy döntött, hogy kihozlak titeket. Mert ti az én népem vagytok. Ti az én nemzetem vagytok. És nem hagylak benneteket rabszolgaságban. Úgyhogy ugyanez vonatkozik ránk is. Nem azért vagyunk megváltva. Nem azért vagyunk Isten gyermekei, mert ügyesek vagyunk, mert fantasztikusak vagyunk, mert annyira jó döntéseket hozunk. Mert a helyes dolgokat tesszük. Nem. Nem. Egyszerűen csak meg vagyunk váltva, mert hittünk. Mert hittünk. És ez, ha ez tudatosodik benned, akkor tudsz igazán imádni. Tehát ha ez nem tudatosodik benned, ha ezt nem fogod föl, akkor nem fogod tudni Istent imádni. Mert az imádatunk az ebből fakad. Hogy tudom, hogy simán lehetnék ebben a bagásban. Ha arra nézek, hogy én hogy éltem, mit csináltam, hogyan csináltam a dolgokat, simán lehetnék. De Isten megmentett engem. Megmentett engem. Úgyhogy nem tudok más csinálni, csak imádni őt. Csak imádni őt. Aztán itt van a másik bagázs, a filiszteusok. Ők Isten ellensége. És ők utálják az izraelitákat, és utálják Istent is. Milyenek? És ilyenek Isten ellenségei. Tehát ezzel a tulajdonsággal bírnak. Úgyhogy vagy ide tartozol, vagy Isten gyermeke vagy, vagy Isten ellensége. Kettő közül valamelyik. Na most. Lehet, hogy van, aki azt mondja erre, hogy hát, én nem igazán vagyok keresztény, de végülis azt sem mondanám, hogy Istennek ellensége vagyok, vagy én meg vagyok velük, nem haragszom rájuk, tehát nem utálom őket. De. Kétféle ellenség van. Az egyik a vérben forgó szemű, a másik meg a közömbös. De tök mindegy. Ellenség. Ellenség. Tehát vagy egyikbe tartozik, vagy másikba. Kétféle ember. Kétféle ember. És ez a kép van itt. Kétféle csapat. Kétféle csapat. És lehet, hogy tényleg azt mondod, hogy hát, mégis én hiszem, hogy van Jézus, meg nincs semmi bajom vele. De nem számít. Az ellenség az ellenség. Az ellenség az ellenség. Mindegy, hogy vérben forgó szemű vagy közömbös. Ellenség. vagy Isten gyermeke, vagy Isten ellensége. Úgyhogy sokan azt fogják majd gondolni, hogy ők végül is simán ide tartozhatnak, mert ők mindig is szerették a keresztényeket, nem volt velük semmi bajuk, vagy akármi. Jó életet éltek, de meg fognak lepődni. Mert azt hitték, hogy itt vannak közben ezen a hegyen. Közben ezen a hegyen vannak. Isten ellenségeinek. Ja, úgyhogy mondhatjuk úgy is a két tábort, hogy a megváltottak, vagy megmenekültek, vagy megmentettek, és az elveszettek. Tehát a megmentett, és az elveszett. És szeretnék négy dolgot megemlíteni most, hogy mitől mentett meg bennünket Isten. Mitől mentett meg bennünket Isten. És nagyon izgalmas ezen gondolkodni, azért is, mert tényleg hálát ébreszt a szívünkbe, amiről a Szepi beszélt. Föltehetnénk a kérdést, mitől kéne engem megmenteni? Jó kérdés. Itt az első. Jézus megmentett minket a bűn hatalmától. Megmentett minket a bűn hatalmától. Nem tudom, hogy voltatok-e már valaminek a hatalmában. Mikor megpillantottad életed párját. Vagy az esküvön. Amikor. Tehát, hogyha tartottátok magatokat az érintés nélküli szerelemhez. Akkor az esküvőn alig vártad a nász éjszakát. Mármint én fiúkról beszélek. És ha azt mondod, hogy nem vártad, akkor hazudsz. Hatalmába lenni valaminek. Vagy amikor a Győri pincébe kihozzák a Győri tálat. Ami két személyes, de az elég négynek is. Tehát valaminek a hatalmában lenni. Itt a Biblia beszél arról, hogy akik ezen a hegyen vannak, azok a bűn hatalma alatt vannak. Viszont azok, akik ezen a hegyen vannak, Isten gyermekei, nekik már nincs ilyen. Nincs ott a bűn hatalma. Jézus megszabadított bennünket a bűn hatalmától. Tehát velünk hívőkkel, akik itt vagyunk ezen a hegyen, előfordul az, hogy vétkezünk, sőt nem is előfordul, hanem része az életünknek. És de ott van az az út, hogy Isten meggyőz bennünket, terelget, fegyelmez, bűntudatunk van, megvalljuk, bűnbánatot tartunk, és aztán újra sinem vagyunk Istennel. Viszont ha másik hegyen vagy, akkor nem vagy képes arra, hogy abba hagyd a bűnt, mert nincs hatalmad fölötte. Ezen a hegyen, aki itt van, nincs hatalma a bűn fölött. Nem bír leállni. Nem bírja abba hagyni. Nem bírja. Képtelen vagy rá. Viszont, ha itt vagy, akkor van hatalmad a bűn felett. Ez Isten ajándéka nekünk. Azzal, hogy mi az ő országába bekerültünk, mi az ő gyermekei lettünk, hatalmat adott nekünk a bűn felett. Ebből jön egy másik következmény, tehát ha vétkezel hívőként, ezen a hegyen is vétkezel, akkor nem azért vétkezel, mert nem tudtam mit csinálni, hanem azért vétkeztél, mert akartad. Azért vétkeztél, mert akartad. Szándékosan. Volt egy döntési lehetőséged, és döntést hoztál. És úgy döntöttél, hogy vétkezel. Tehát itt nekünk nincs meg a szabadságunk arra, hogy vétkezzünk. Megtörténik, de azért, mert úgy döntünk. Nem kell szépíteni, hogy én nem tehetek róla. Ők nem tehetnek róla. Ők nem. Ezért nem is az a téma, hogy lefújni a világot arra, hogy milyen mocskos ez a világ, és hogy milyen szemetek, és hogy milyen szörnyű dolgokat csinálnak. Igen, fáj, hogy milyen szörnyűség történik, de nem tudnak mit csinálni. A bűn hatalma alatt vannak. Viszont mi, ha ugyanazt produkáljuk, mint ők, válási arány a kereszténységben ugyanannyi, mint a világi házasságokban. Azért, mert úgy döntenek. Azért, mert úgy döntünk. Elolvassuk Róma 6-ot, 1 Korintus 10:13-at, Isten mindig megadja a kimenekedő utat. Mindig ott van a lehetőség, hogy döntést hozzak, hogy, Beadom a derekam a bűnnek, vagy sem. Tehát ott van a lehetőség. Nem tud behúzni a csőbe. Nem tud. Tehát úgy, hogy én ne tudjak más döntést hozni, ilyen nincs. Ilyen nincs. Vannak, akik azt mondják, hát ha keresztény vagy, akkor nem fogsz küzdeni a bűnnel. Bocsánat. Ha keresztény vagy, akkor küzdesz a bűnnel. Csak akkor küzdesz a bűnnel. Tehát ha megnézzük Pál apostolt, hogy beszél Róma 6-ban és 7-ben, mindig jelen időben beszél a bűnről. Nem arról, hogy mielőtt megtértem, akkor hú, de nagy küzdelmeim voltak a bűnnel. Ezért van az, hogy azt mondjuk, hogy hát felfordult a világ, amióta az Úré vagyok, mert addig nem zavartak dolgok, most meg már zavarnak. Ez azért van, mert küzdünk vele. Küzdünk vele. Ja, úgyhogy Pál is erről beszélt, tehát jelen időben küzd, ő is küzd, ő is küzd. Viszont amit tudhatunk, és ez egy fantasztikus dolog, hogy Isten mindig visszahoz minket. Tehát ha az ő gyermekei vagyunk, szúrjam el akárhogy, ő mindig visszahoz téged. Mindig visszahoz minket. Tehát valahogy, de fenyít, meggyőz, bármire hajlandó, csak hogy visszahozzon. Bármire hajlandó, csak hogy visszahozzon. De hát pásztor, hát én bűnben élek, és nem érzem rosszul magam. Nem érzem Isten meggyőzését, nem kapok fegyelmezést se. Tudod miért? Őszinte leszek. Azért, mert még azon a hegyen vagy. Azért, mert még azon a hegyen vagy. És ha úgy tudom élni az életem bűnben, hogy nincs meggyőzés, nincs fegyelmezés, akkor lehet, hogy felvettem valami keresztény ritmust, szokást, csatlakoztam a klubhoz, de még mindig ezen a hegyen vagyok, mert még nem találkoztam Jézussal személyesen. Úgyhogy, de hát elimádkoztam az imát. Azt az imát lehet, hogy nem akarok a pokolba menni, mert valaki halálra ijesztett. De egy ilyen ima, hogy menj meg a pokoltól, az örök életet akarom, meg be vagyok gyulladva, az még senkit nem mentett meg a pokoltól. Egy dolog menti meg az embert a pokoltól, hogyha Úrnak vallja Jézus Krisztust. Ő az én megváltom, mert tudom, hogy bűnös ember vagyok. És ott van Isten meggyőzése belül, hogy szükségem van egy megváltóra. És Jézus, te vagy az én megváltom. Úgyhogy Isten hegyén, ezen a hegyen érezzük Isten meggyőzését. És biztosak lehetünk abban, hogy ő vissza fog hozni bennünket. Ha elkóvályogtunk, ha rossz döntéseket hoztunk, ő visszahoz. Na most azt is tisztázni kell, hogy Isten nem a bűn jelenlétéből mentett meg bennünket. Ennek mindenki élő tanúja. Mert még ott van körülöttünk. Ez is mondja a zsidó levél, hogy a megkörnyékező bűn. Tehát annyira cseles, hogy megkörnyékez. Tehát a görög nyelvben olyan képet ad, hogy úgy odafonódik, oda simul. És olyan ügyesen csinálja, hogy szinte már késő, amikor észreveszed. Tehát nem rád ront messziről, és akkor már tudsz rá készülni, hanem megvan a módja, hogy minél észrevétlenebbül. Ha egy kicsit kába vagy, akkor el tud kapni. De most lehet, hogy lesz olyan bűn az életemben és az életedben, amivel életed végig fogsz küzdeni. De ez nem baj, mert ez tart alázatban, ez tart egy olyan állapotban, hogy elég neked az én kegyelmem, tehát Isten kegyelme bőven elég nekem, én senki vagyok. És ez egy jó dolog, ez egy áldásos dolog igazából, és Isten terve az tökéletes. De, amiben biztos látsz, hogy nem tud legyőzni a bűn téged. Nem tud. Tehát Krisztusban legyőzhetetlen vagy. Tehát nem győzhetsz, nincs hatalma feletted. Tehát Jézus Krisztus ott van benned a Szent Szellem által, és le tudsz győzni bármit. Bármit. Sátán hozhat akármit az utadba. Le tudod győzni. Jézus Krisztus miatt. Ott van benned a Szent Szellem hatalma. Tehát képes vagy rá. Képes vagy. Ja. Isten gyermekeinek ezen a hegyen fontos része az életüknek, amikor bűnben vannak, hogy megvallás és a bűnbánat. Ez kulcs. Nem fogok erről most sokat beszélni, csak megemlítettem. Tehát ha küzdesz valamilyen területen, fontos az, hogy megvald Istennek, és vald meg valakinek. Egy barátnak. Ez fontos. Ez fontos. Jakab 5-ben azt mondja, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, hogy imádkozhassatok egymásért, hogy legyenek gyógyulások. Ha nem valljuk meg egymásnak, akkor nem tudunk egymásért imádkozni, és nem lesznek gyógyulások sem. Csak rejtegetem, és mindig szégyellem magam. Úgyhogy legyen olyan barátunk, akinek el tudjuk mondani, hogyha küzdünk valamivel, akivel meg tudom beszélni. Legyen. Legyen. A második, amitől megmentett, a jelentéktelen élettől. Tehát megmentett minket a bűnhatalmát, és a másik az a jelentéktelen élet. Emlékszem, amikor idén nem csináltunk hóembert, de tavaly csináltunk a gyerekekkel hóembert, és hát elég ocsmányra sikeredett. Azért az kemény melód, görnyet, négy kézláb mész, leizzadsz a nagy kabádba minden, gurítod, fölemeled a golyókat, és aztán a gyerek az úgyse segít semmit, az csak ott rúgdossa a havat, meg túrja jobbra-balra. Akkor fél óra, míg találsz valami botot, hogy csinálj neki kart, meg köveket kaparsz ki a hó alól, mindegy. Lényeg az, hogy nem sikerült szépen, és aztán nem messze, onnan, ahol csináltunk, kiszúrtak egy szépet. Apa! A szebb! Apa, de még nagyobb is. Nem csinálok még egyet. De miért ezt mondom? 3 nappal később. Ennyi. És akkor úgy gondolkodtam, hogy hát... Ja, tök mindegy, hogy milyen szép volt. 3 nap múlva. És sokan így vagyunk az életünkkel. Hogy beleadunk apait, anyait. Mindenféle elvárásnak megfelelünk. Én vagyok a legjobb dolgozója a cégemnek. Odaadom a 40 évemet. Túlórázom naponta 2-3-4 órát. De közben megrabol a családomtól. Megrabol a gyerekeimtől. Megrabol a feleségemtől. És építem ezt a nagyon szép hóembert. De el fog tűnni. Jelentéktelen. És itt egy jó kérdés. Kérdezd meg magadtól. Mi az, amit csinálok most, ma, vagy ezen a héten, ami 100 év múlva is értéke lesz? Tehát Jézus megszabadított bennünket a jelentéktelen élettől. Megszabadított. És ott voltak a filiszteusok. Olvashatunk egy csomó városra, amiket építettek. Gád, Esdód, Ekron, stb. Volt 5 nagy városuk. És valamelyikőtök volt ott? Jártatok ebben a városban? Nem. Tudjátok, miért nem járhattatok ott? Mert már nem léteznek. Viszont ott van, Jeruzsálemről hallottatok már? Izraelről. Lehet, hogy néhányan voltatok is. Bőbe volt. És az megvan. Ez megvan. Tehát ami maradandó, az megmarad. És Jézus megszabadított. Megszabadított bennünket. Olvassuk el Efézus 2, 8, 9 és 10-et. És aztán tovább szánkózunk a harmadik pontra. Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy a hit által megmeneküljetek. Ez pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket, hogy a Krisztus Jézusban jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja számunkra. Tehát Isten kezének alkotása vagyunk. Azt mondja a görögben, hogy mestermű, eredeti. Tehát nincs még egy belőle. Olyan, mint a korongon az agyag. Tehát ez nem sorozat gyártmány, ez Isten az ő kezével alkotja, és még egyet nem tudsz ugyanolyat csinálni. Mert te más apró mozdulatokat csinálsz a következő agyagnál. Úgyhogy Isten kezének műve vagytok. Céllal lettünk teremtve. És hogyha ebben élünk, akkor lesznek maradandó dolgok. Ha ebben élünk, akkor lesznek maradandó dolgok. Azok meg fognak maradni. De most menjünk egy kicsit nyugisabb részre. A harmadik pont. Megmentett minket a bűnhatalmától, megmentett minket a jelentéktelen élettől, és megmentett minket Isten haragjától. Isten haragjától. Én fiúiskolába jártam, hajózási szakközép, úgyhogy ott gyakran előfordult a bunyó, de bent sose verekedtünk. Ez a sarok volt. És ez volt a szlogen ott nálunk, hogy mi? Mi van? Beszóltál? Mi van? Nem tetszik valami? Majd a sarkon megbeszéljük. Jó, 6 órád van? 6 órád? Jó. És tényleg, akárhányszor menték ki, hát mit tudom én, 500-an voltunk abban az iskolában, akkoriban még nagy divat volt a skinheadség, de krémje az odajárt. Úgyhogy tehát már úgy megszoktuk, hogy ott tömeg van a sarkon. Mert mindig valakinek volt valami baja. És néhányat úgy élvezetten néztünk is, mert láttuk, hogy elkap valaki, olyas valakit, akit mi is szívesen elkaptunk volna. Végre megkapja magáért. De volt olyan, hogy nem a nagy szájú győzött, hanem nem számított arra, hogy a másik milyen ügyes, vagy milyen gyors, és pikpak le lett rendezve. Pedig azt hittük, hogy ő az esélytelenebb. Na most néhányan lesznek majd így Istennel. Mert amikor Isten előtt áll az ember, és ezen a hegyen van, ott nem lesz érvelés, nem lesz bunyó. Most még itt, ebben az életben, még úgy nagyon megtudják az emberek játszani magukat, és megérvelni, hogy ők majd kiérvelik Istent, hogy miért nem hisznek, és miért nem adják át az életüket neki. Tehát, mint hogyha ők győznének. De egy nap, amikor ott állnak előtte, ott pikpak, el lesz döntve. El lesz döntve, hogy nem jöhetsz be az én nyugalmamba. Tehát ott nem lesz érvelés, nem lesz nézzük meg, tegyük mérlegre, ennyit csináltam, annyit csináltam, méricskéljünk. Tehát lesz az életedben egy utolsó esély, nem tudom, hogy melyik az, hogyha még nem vagy ezen az oldalon. Lesz egy utolsó esély, te se fogod tudni, hogy melyik az, és aztán kész. Kész, annyi. Annyi. De hát ez nem fair. Ez nem fair. Ez nem fair. De ne beszéljünk Istennek arra, hogy mi a fair. 2 Péter 3.9 azt mondja itt. Nem fair. Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik, hanem türelmesen vár. Miért vár? Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg azt akarja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és életét. Tehát ő nagyon-nagyon türelmes mindenkivel. Nagyon türelmes. Tudom, az embereknek az a gondja, hogy bajuk van a tekintéllyel. Ilyen világban élünk. Nem, vannak olyan országok, majd Európában is nem verhetik a szülők a gyereket. Nyilván nem agyonverni kell, de tehát nem fenyíthetik. Hanem csak azt mondhatják, hogy ülj le! Ha még egyszer azt kell mondjam, hogy ülj le, akkor még egyszer azt fogom mondani, hogy ülj le. És elmondom neked 600-szor is, hogy ülj le. És nem érdekli a gyerekeket. Tehát annyira önzőek, hogy nem fognak leülni. Tehát szükségük van a fenyítésre. Tehát baj van a tekintéllyel. Tehát probléma van a tekintéllyel. És mi megtanultuk. És tanítjuk a gyerekeinknek is, hogyha 3-ra elérkezik. De nem az, hogy 1, 2, és akkor anyu, 2,1, 2,2, nem szoktad, 2,3, hanem tudják, a 3, akkor van sírás és fogcsikorgatás. Tehát következmény van. Ezért 2-re minimum elindulnak. Tehát 2-re már mozdulnak, úgyhogy nem kell jutni 3-ig. Vagy gyorshajtáson megbüntetnek, ki le leszel mérges? Na kire? Rendőrre. De miért kaptad a büntetést? Ki hibázott? Hát én. És tényleg, tehát érzem én is, amikor megbüntettek, akkor hirtelen én őrájuk haragudtam. Közben én szúrtam el. És bárkivel beszélek, hirtelen mindenki rájuk haragszik. És akkor add ide, hagyd nézzem, akkor mit csináltál, hogy te ártatlan vagy. 90-en mentél rükvezbe iskola előtt. Tehát ennyit arról, hogy mi van a tekintéllyel. De hát egy szerető Isten nem küldene senkit a pokolba. Tehát ha Isten szeretne, akkor nem küldene senkit. Jó. Akkor gondoljuk végig, hogy Isten mit mondott. Azt mondta, hogy ha csak annyiba kerül az egész, tehát hogy ide kerüljek onnan, hogy elfogadom az Úr Jézust személyes megváltónak, tehát átadom az életemet neki, és tehát ha csak ennyibe kerül, és én ezt elutasítom, akkor az kinek a hibája lesz? Nem Isten hibája. Nem Isten hibája. Ő nem erőlteti a szeretetét senkire. Ő felkínálja a szeretetét. Úgyhogy valaki a pokolba kerül, azért, mert elutasította ezt az ingyenes ajándékot, akkor az egy véres kereszten keresztül megy. Tehát ez egy véres keresztbe került, egy halálra vert ember életébe került, hogy mi azt mondjuk, hogy ide tartozunk. Nem nekünk kellett ezen keresztül menni, nem nekünk kellett ezt megcsinálni. Mi csak elfogadtuk. Elfogadtuk. Úgyhogy nem szerető Isten. Szerintem az. Szerintem az, hát amikor esély után halmoz az életemben, és nekem is volt számtalan. És örülök, hogy nem akkor ébredtem föl, amikor már elment az utolsó esély. Tehát Isten szeret. Ja, úgyhogy ha az elutasítás van, akkor ott van Isten haragja. De mi elfogadtuk, és ezért Isten megmentett bennünket. Megmentett bennünket az ő haragjától. És a negyedik, ez a kedvencem. Ha olvasod a blogbejegyzéseimet, akkor sokat hallasz róluk. A vallásosok. Megmentett bennünket a vallástól. Tehát én nem kímélem őket. Mert akár ezen a hegyen is tudnak bennünket tartani. Azt gondoljuk, hogy minden rendben csináljuk a dolgokat, és mégis ezen a hegyen vagyunk, és ezek a vallásosok. Tehát Filippi 3-hoz, ha odalapozunk, Pál apostol, Ő aztán vallásos volt. Vallásosok, vallásosa. Kőkemény. Kemény vonalas. Tehát a vallásos az ellenség. Vallásos, de ellenség. Ott van azon a hegyen. Tehát ott a templom az életükben, az imádat, papok, de nem volt kapcsolatuk Jézussal. Ezek voltak a farizeusok. És itt van Pál, 4. verse, az ő bizonysága. Én ugyan bízhattam volna származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én még sokkal inkább bízhatnék. Én ugyanis Izrael népéhez tartozom, mert Benjamin törzséből származom, születésem után a 8. napon körülmet értek, héber vagyok, és minden ősöm is az volt. Úgy követtem a törvényt, mint farizeus. Lelkes és elszánt voltam, ami abból is látszik, ahogyan Jézus követőit üldöztem. Senki sem találhatott hibát abban, ahogyan a törvényt követtem. Na most, hogy hangozna ez ma? Hát én a gyülekezetben születtem, sőt az oltáron születtem, mert már édesanyám is annyira buzgó keresztény volt, hogy ki nem tette lábát a templomba, nagyon szeretett ott lenni. Az első szavaim az apostoli hitvallás volt, és megkeresztelkedtem, elsáldozó voltam, konfirmáltam, mindent csináltam. 6. éves koromra megtanultam az Ószövetséget kívülről, tehát ez így hangozna ma. De ahogy Pál felsorolt, és ahogy én most ezt elmondtam nektek, Pálnak a következő mondata ez volt. Tehát felsorolt az összes fantasztikus dolgot. Régen ezek a dolgok nagyon fontosak voltak a számomra. Tehát ennyi. Tehát, hogy ennyi. Ezzel zárta le ezeket a dolgokat. Hogy régen ezek a dolgok fontosak voltak, de ez régen. De most úgy látom, hogy Krisztussal összehasonlítva semmit sem érnek. Hihetetlen. Tehát azt mondja, hogy minden megvolt, amiről az akkori ember levágta, hogy én milyen fantasztikus Isten embere vagyok. De aztán találkoztam Jézussal. Tehát fantasztikus vallásos voltam, de utána találkoztam Jézussal. Tehát lehet fantasztikus vallásos valaki, úgyhogy még nem találkozott Jézussal. Ilyen volt Pál. Tehát vallásos voltam, és elveszett ezen a hegyen. És aztán 7., 8., 9., 11. vers. De nem csak ezeket, hanem az összes többi dolgot is teljesen értéktelennek tartom ahhoz képest, hogy egyre jobban megismerhetem Krisztus Jézust, az én Uramat. Mert őt megismerni mindennél sokkal jobb és értékesebb. Krisztus kedvéért mindezekről lemondtam, pedig valamikor értékesek voltak nekem. Most már tudom, hogy mindez csak értéktelen szemét. Azért mondtam le ezekről, hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Mivel hiszek Krisztusban, Isten elfogad engem. Ez azonban nem amiatt van, mert igyekeztem a törvényt betartani, Isten ugyanis a hitem miatt fogad el. Az a célom, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedéseiben is. Egyre jobban hasonlítani szeretnék hozzá, még a halálomban is. Mindez pedig abban a reményben, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. Tehát van itt egy szó, amit használ. Ez a szemét. Ez a görög nyelvben a skubala. Skubala. Mondjátok együtt, skubala. Na most csúnyán beszéltetek a gyülekezetben. És már nem csak én. Oké, elmondom, hogy mit jelent, jó? Jó, nem mondom el a szót, csak lebetűzöm. S-A-R. S-A-R. Ez, amit mond Pál. A Szent Szellem ihletése alatt. Érted ezt? Tehát Isten mondja, írja nekünk, hogy ezek a dolgok, ezek skubala. Skubala. És Isten azt mondja a Bibliában, hogy ezt gondolom azokra a dolgokra, amikben élsz, hogyha vallásos vagy. Egy nagy rakás skubala. A röhely az az, hogy sokan ünneplik a szkübalát. Olyan, mint amikor először kakilt Flórácska Bilibe. Sikerült, de? Embereket hívtunk föl. Mama, tata. Annyira örültünk. A kakinak örültünk. Amikor szorulása volt 6 napig, akkor is. És ezt teszi az egyház. Hogy örül egy rakás szkübalának. Röhely. De jó, olvasod a Bibliát. De jó, jársz X alkalommal Isten tiszteletre. Fantasztikus. De jó, imádkozol. De jó, ezt csinálod. De jó, azt csinálod. És örülnek a szkübalának. Örülnek. Ahelyett, hogy Krisztus keresztjének örvendeznének. Milyen sértő lenne, nem? Valaki hozna ajándékba neked egy doboz szkübalát. Szépen be van csomagolva, átadja, születésnapod alak, kinyitod. Sértő lenne, nem? Akkor Istennek mennyire sértő az, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy eznek majd örülni fog, mikor oda visszük. Meg lehetünk tévesztve. Elringatjuk magunkat, vagy elfeledkezünk Krisztus keresztjéről, és azt mondjuk, hogy ezek a dolgok mennyire fontosak, és mennyire fantasztikusak. És megint csak mondom, nem ezek ellen beszélek, mert élem ezt az életet, és ti is élitek ezt az életet, és olvasom a Bibliámat, és itt vagyok, és vagyok, és jövök, és csinálom, és... De honnan indul ki az egész? Az, hogy tudom, hogy melyik hegyen vagyok. És tudom, hogy hogy kerültem oda. És hogyha ez világos nekem, hogy én magamtól nem kerülhettem volna oda, akkor lesz egy imádatom. És akkor olvasni akarom azt az igét. Akkor jönni akarok, és hallani akarok erről mindent, amit csak lehet. És részt akarok venni, és akarok egy jelentőségteljes életet élni, mert ha körülöttem mindenki jelentéktelen életet élt volna, akkor én sem lettem volna megtalálva. Mert Isten embereket használt az életemben, hogy megtaláljon, és aztán, hogy növekedjek. Tehát honnan jön? Honnan indul ki? Innen. Honnan? Ja, úgyhogy így lesz kiváltság, a szolgálat, az adakozás. Úgyhogy imádkozzunk. És adjunk hálát Istennek azért, mert itt lehetünk. És hogyha úgy vagy itt, hogy bizonytalan vagy, hogy elbizonytalanodtál, hogy melyik hegyen is vagy. Én pásztorként tudom azt, hogy azért, mert emberek gyakran jönnek, azért, mert valaki itt van ebben a teremben rendszeresen, az még nem jelenti azt, hogy Isten gyermeke. Úgyhogy lehet, hogy te is úgy vagy itt, hogy jársz, tetszik, hasznos, de lehet, hogy még nem találkoztál Jézussal. Lehet, hogy még azon a hegyen vagy. Az ellenség hegyén. Ez hosszú távon nem működik. Nem lesz jó vége. De tudd, hogy Isten odaadta érted a fiát. És csak gyere le erről a hegyről, és lépj át a másik csapatba ma. És ha ezt akarod tenni, ha át akarsz jönni a másik csapatba, Isten gyermekének a csapatába, ha ezt szeretnéd, akkor csak tedd fel a kezed, hogy lássam, hogy imádkozhassak érted. Csak mondd a szívedbe ezt. Uram, látom, hogy képtelen vagyok. Uram, látom, hogy defektes vagyok. Hogy csak az őrületre vagyok képes, hogy felfordulást csináljak az életemben. De nem akarom ezt. bűnös vagyok. Szükségem van rád. Veled akarok lenni. Legyél az Uram, legyél a megváltom, tiéd az életem. Amen. És Urunk, köszönjük gyülekezetként, hogy mindig megerősítesz bennünket, hogy jó helyen vagyunk. És mindig felkavarsz minket, és kihívsz bennünket. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket az ígédből, annyira gazdag. És csak frissen akarunk lenni minden nap ebben az imádatban, a hálában, hogy amit tettél értünk. Köszönjük neked, Urunk. Jézus nevében. Amen. Jó. Nincs most zene. A banda már elment. De maradjunk még beszélgetni, jó? Nyugodtan legyünk közösségben. Isten áldjon benneteket.